Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Lippai Marianna szerint az ember egy idő után megtanulja, hogy már nem akar megfelelni senkinek, már nem érdekli senki véleménye, és már egyáltalán nem fontos, hogy ki mit gondol. Csak élni akar, megbékélni a maga életével, és jóban lenni a saját lelkével. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Szellő suhan fenn a lombok tetején, barack nyílás idején, arra jártunk te meg én. Két fáradt pillangó pihen meg kezeden, éreztem, hogy szíveden a szerelem ég. Ma már nincs más, csak ég a barack fákon, másra vársz a mámorító vágyak éjjelén. De én tudom, és egyre szívdobogva várom, visszatérsz majd újra barack nyílás idején.
Vámosi János énekelt. Röviden mai találkozónk tartalmából. A 90-es évek elején már látni lehetett, hogy a félreeső települések el fognak néptelenedni, lakóik kénytelenek lesznek máshol kezdeni új életet. 1994 őszén Kotormányban járt Olágál Elvira. 2010 májusában Fehér Károlyékat kereste fel a városperemén Gáspár Sándor. A Gyergyó remetei Balázs László és felesége Teréz 4 gyermeket nevelt 2008-ban, és boldogan meséltek a mindennapokról. Kántor nagy Terézt 89 éves korában látogattuk meg a Besztercenaszód megyei Tacson. Szeretettel beszélt múltról és jelenről mikrofonunk előtt. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A rendszerváltást követően nagy reményekkel nézett mindenki az új világ felé, de hamar rá kellett jönni, hogy az élet nem habos torta. Olágál Elvira interjúja Kotormányban készült.
Mihály Márton ahhoz a középgenerációhoz tartozik, aki talán az újat, a modernet hozta be a faluba. Traktort vásárolt.
Igen.
Két fiával, akik 20 évesek.
Igen.
Dolgoznak itt a földeken, gondolom másoknak is.
Igen, szántunk, akint tudunk, segítünk, mert hát nekünk is kell a pénz, és a megélhetés után kell.
Hány hektáron gazdálkodnak?
Hát... Azt mondja, 7 hektár. Nem, ebben van kaszállós, szántó és mindenféle.
A fiai, akik most jelenleg nincsenek itthon, dolgoznak a városban. Hogyan képzelik el a falu jövőjét, a saját jövőjüket, hiszen itt az idősek elég pesszimistán foglalják össze azt, hogy mi várható a faluban.
A mai generáció itt, ebben a kicsi faluban, jövő itt nem kapta még. Ugye félre is van, mindentől távol, a termékeket nem tudjuk értékesíteni úgy, ahogy kell, elállítani. Például csak a tejtermelésre vegyünk dolgot, már 2 hónapja nem fizettek, viszont akinek nincsen lehetősége, azt a mindennapi pénzt megkeresse, nem tud fizetni. Szántanánk mi olcsóbban is, de olyan drága a motorino, hogy nem tudjuk, viszont a fiataloknak nincs munkahely, és nem akarnak dolgozni, hogy mellé állnak a főd mellé becsületesen. Nem csak itt, hanem általában. Viszont olyan dolog is van, hogy az üzemanyag kérdés. Nem tudjuk megvásárolni, nem adta meg a kormány csak szóba azt a bizonyos motorinát.
Községi elöljáróktól mit várnak, milyen segítséget, hogy a falu élete egy kicsit jobbra forduljon?
Nekünk kéne minden esetre ide egy vízvezeték levezetés, amit valamikor, hogyha az enodót ide fordítsák azt, amit mi fizettünk valamikor, most volna itt egy telefon, amikor tűzvédelem, vagy egy szülés, vagy egy beteg ellátásnál mi haszon volna a falunak.
És igényeik mondjuk a polgármesteri hivatal, a tanács irányában nincsenek?
Hát volna, de úgy se tudják teljesíteni.
Mi például?
A lakosságnak, a tűzifának az ellátása, az öregekre gondolok. Olyan öregek vannak, hogy nincs egy szekérfája esetleg, öreg nénik, hogy kapja meg legalábbis azt az erdőt, amit jogosulna az az öreg néni, vagy az öreg bácsi, hogy tudja hazahozni, vagy bélyegezzék le, vagy járjanak közben az erdészeti hivatalnál. Egyszer a tűzifa az első. Másodszor pedig kapjanak egy olyan segélyt kormányától, vagy harcolja ki a polgármesteri hivatal, hogy legyen annak az öregnek egy kicsi kedve, vagy mert nem tudna.
Az elmúlt 3 percben Mihály Márton kotormányi gazdálkodóval beszélgetett Olágál Elvira. A hangfelvétel 1994. november 6-án hangzott el a Falu Világa című műsorunkban.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A város peremén. Felsőben már szinte a völgy végében laknak Fejér Károlyék. Hát van még innen azért fel néhány ház, de mindenképpen közelebb van az erdő, mint a város. Itt, ahogy bemutatkozáskor hallottam, maga a család haraszkereki származású, de a gazda már itt nőtt föl Vásárhelyen, a városnak ebben a részében. De nem ez a szülői telek, ugye?
Nem ez a szülői telek. A szülői telek az a kábelgyár mellett, a Szabadi út 37 szám alatt volt a szülői lakásom, ott laknak a szüleim mai napig is. Aztán nősülés előtt elhatároztam, hogy saját telket kellene vásárolni, és én nekem itt Besébe tetszett meg, azért, mert szeretem a természetet, itt úgy láttam jónak, hogy ez a hely, ez nekem való.
Miért vett 1 hektáros telket, mikor nem is földből él, nem gazdálkodik?
Hát azért vettem ekkora telket, mert amikor gyermekkoromban apámmal telente malom játékkal játszottunk, fuszuljuk a szemmel, ahogy szokták annak idején csinálni, azt mondta apám, hogy fiam, úgy alakítsd az életedet, hogy mindig csiki-csukid legyen. én úgy láttam, hogy ha nem nagy a telek, akkor nem lesz soha csiki-csuki. A blokkban ott nem lesz csiki-csuki, ott négy fal közötti bezárva semmit nem lehet kezdeni. Itt, hogyha fordulni kell, vagy hogyha valami nem megy, akkor mást lehet csinálni, akkor kertészkedni lehet, vagy ha éppen arról van szó, akkor még állatokat is lehetne itt tenyészteni. Ezért próbáltam ekkora telekkel.
Így, amit hirtelen láttam, a patakot elbújtatta a gyep alá, de a pincéjét azt ugye szárazra szigetelte a patak mellett. A romokból előzedett egy traktort, amit újjával rázsolt, a régi csűrt átépítette, és most garázs és műhely, komplex műhely, és egyébként annak eredetileg a géplakatosnak tanult, igazából kürtös kalács süttetésből él.
Ez a kürtös kalács, ez körülbelül 2000 körül fordult meg a fejembe, látva azt, hogy itt a városban volt egy kürtös kalács sütő, munkatársak is voltunk, ő a számológép gyárban dolgozott, én meg a kábelgyárban, az apjával meg együtt dolgoztunk valamikor, és zöldséggyümölcsel kezdtem 1997-ben igazán, az 2000-ig ment, azt abba hagytam, mert úgy láttam, hogy sok értelme már nincs, sok volt a veszteségünk, és akkor arra gondoltam, hogy ez a kürtös kalács nem volt idegen számomra, mert ez már gyermekkorom óta ismert dolog volt. Anyám gyermekkoromban is többször oda tett, hogy forgassam a kemence előtt a kürtös kalácsot. Akkor szívből utáltam, mert jobban szerettem volna fotballozni, de most ebből élünk. Nem csak azért, hogy valakinek konkurenciát csináljak, és szeretem a hagyományokat is máskülönben, és akkor gondoltam, hogy én is megpróbálkozom ugyanezt csinálni. És hála jó Istennek, hát eddig bejött.
Hol sütik a kalácsot? A kürtös kalácsot?
A legelején megpróbáltam fix ponton az állomáson egy kisebb helyiséget béreltem, ott próbáltam megsütni. Aztán rájöttem, hogy ez nem túl rentabilis, mert a környékbeli emberek már, amiután nem lett újdonság, akkor valahogy ugye elhanyagolták a vásárlást, nem volt rentabilis. Aztán arra jöttem rá, hogy kürtös kalács hasonló termék talán a mézes pogácsához, ez vásáros, ez a kürtös kalács, és akkor megpróbáltam úgy tovább vinni a dolgot, hogy vásárokra járni. Ez abból állt, hogy ilyen városnapok szervezése, sörnapok szervezése, és aztán lassan-lassan elég jó kapcsolatok alakultak az országba, jobbra-balra mindenütt Nagybányától Bukarestig, és akkor így ilyen városnapokra, ilyen helyekre járunk. Most jelenleg is ezzel foglalkozunk. Tehát így, de most nagyon nagyobb hangsúlyt Bukarestre. Most sikerült egy olyan kapcsolatot teremteni, hogy hagyományos ételeket árusító vásárokra járunk, ahol az ország minden részéből vannak résztvevők.
És főleg besenyekkel együtt megy a szomszédaival.
Hát úgy alakítottam a dolgot, hogy itt akiket olyan embereknek láttam, hogy megfelelők lennének, és próbálok rajtuk is segíteni olyan szempontból, az anyagiak szempontjából, hogy próbálok munkát adni nekik, hát sok a szomszédom, aki jár velem.
És amikor távol vannak, akkor milyen itt az élet itthon?
Amikor távol vagyunk, az elég baj, mert a gyerekek az érzik a távol létünket. Van, amikor a feleségem itthon hagyom, de legtöbb esetben ő is jön velem, és akkor olyankor anyósom vagy édesanyám rendezi a gyermekeket.
Meddig maradnak itt? Hiszen, hogyha vásárokra járnak jobbra-balra, esetleg az egész házat is felpakolja az utánfutóba, és akkor itt hagyja ezt a besei birtokot.
Erről szó se lehet. Nem szeretek nagyon a lakóhelyemtől távol lenni, és mindig visszavágyom. Tehát ez olyan, hogy itt nőttem fel vásárhelyen, és vásárhelyen is szeretnék megöregedni. Tehát ilyenről szó se lehet, hogy innen. Én azért vettem ezt a telket annak idején, amikor még fiatal, friss házas, induló ember voltam, hogy én itt szeretném leélni az életemet. Ebben a környezetben, függetlenül attól, hogy az út az nagyon rossz, reméljük, hogy valami lesz majd vele, de ez nem akadály.
Egy kérdésem van még, miért faragt olyan díszesre a kútágast?
Érdekes történet, mert egy vásáron, és pont Bukarestbe találkoztam valami kovásznai székely emberekkel, akik faragtak, és ott úgy elnézegettem, talán egy órán keresztül is, hogy csinálják, mint csinálják, és egy éjszaka álmomban azt láttam, hogy hát én ezt én is tudnám csinálni. És akkor úgy megpróbáltam itthon megcsinálni, de ez valahogy személyes elégtétel is, hogy saját képességeimet próbáltam lemérni vele. És hála jó Istennek, eléggé jól sikerült ahhoz képest, hogy első munkám. Soha nem faragtam életemben, nem is tanított senki.
Folytatja még?
Biztos, hogy fogom folytatni. Kevés a szabadidő most, de amikor kis szabadidőm van, akkor rögtön előszedem a vésőket.
Fehér Károly marosvásárhelyi lakósnál járt 2010. május 7-én Gáspár Sándor. Elhangzott interjúnk a Város Peremény című rovatunkban hangzott el.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Balázs László vagyok.
Balázs Terész.
Egy 4 gyerekes családnál kapcsoltuk be a mikrofonunkat itt Gyergyó Remetén. Nehéz? Van a családban vagy? Már hozzászoktak, megoldják a gondokat?
Nem nehéz egyáltalán. Én már mondjuk úgy nyeggetem a feleségemet, hogy jöhetne már a következő, mert kifogytunk a kicsikékből. A legkisebb 1 év 8 hónapos, nekem már hiányzik az a kicsi.
Az anyukának is hiányzik?
Igen, hogy túl sok szabadidőm kezdett lenni, de az igazság, ennek örvendek. Most már 8. évben ez jár.
A legnagyobbik hány éves?
7 évet fogja tölteni októberben, és a legkisebb pedig szeptemberben a 2-t. És köztük van még 2.
Sok a szabadideje az anyukának. Mivel tölti ki?
Nagyon szeretek olvasni. Az ritka kiváltság, hogyha én egy könyvet kiolvashatok, és néha igénylem azt, hogy leülhessek és olvassak. És a másik az, hogy benne a házba sok virágot rendezgessem, és most nyáron kint az udvart, a kertet intézgessük, ápolgassuk.
Végzettségét tekintve tanítónő. Ez is hozzájárul?
Így van. Mindenbe a növekvést, úgy a gyerekekbe, úgy a növénybe, úgy a virágba, és később majd a gyümölcsnek örvendjünk.
Az apuka dolgozik a polgármesteri hivatalban. A munkája mellett van idő olvasásra, vagy mi a hobbija?
Az én munkám úgy van, hogy egész télen dolgozunk, látástól Mikulásig, és nyáron május végétől szabad vagyok egész októberig. Van időm mindenre. Olvasni inkább csak akkor olvasok, ha valami után nézek. Viszont fotózás egyik hobbim, és még sok-sok-sok más nagyobb hobbik. Van ez a honfogláskori dolgok, sátrakot készítünk, meg ilyen kisebb, nagyobb bemutatókot tartunk a honfogláskori építészetről is. Most is pont arra készülünk, tehát úgy mondom, hogy szabad vagyok, de igazából télen a munkahelyen pihenek meg.
A kerti munkába be kell segíteni?
Be kell, a gyümölcsfák azok mind az enyémek, és a zásás és az ilyen férfi munkák azok mind az enyémek. Ugye a fuszúr kakarókot is én készítettem, ha bár csak elég kellett szedni, meghegyezni. De a gyümölcsfák az van nekünk, vagy 20 darab itt az udvaron. Vannak idősebbek is, fiatalabbak is. Most kezdtünk venni ilyen díszfenyőköt is, hogy legyen olyan is. A fű az én gondom.
Van nagy terület?
2 területünk van, de a kicsi terület is, hogy szép legyen, oda kell állni. Az udvar az 7 áras, de ezen mondom, hogy 20 gyümölcsfa van, és a füvet azt rendesen nyírjuk, nem kaszáljuk. Ennyi gyerek mellett folyton kő van, meg minden van, meg mondjuk úgy játékok mindenhol, nekük homokozó van ugyanezen a területen, meg hinta, meg most készítettünk egy ilyen falakást, fel tudnak mászni, és ottan eljátszadozni. De van egy új területünk is most, az csak 14 ár, ott aztán lehet mindent kitalálni, fűzfákkal körbevéve, ott kiélhetünk mindenféle kerti tevékenységet, mert van hely. Amíg az udvaron kellett ügyeljünk arra, hogy szép is legyen, esztétikus is, most a másik udvaron ottan lehet ültetni, szántani, vetni, bármit.
minden gyerek születésekor ültettek valamit.
Igen, minden gyereknek, tehát az egyik gyereké a gyümölcsfát, másiké a fűzfa, harmadiké a rózsák, már ami megélt belőle, de egy él. Tehát minden gyereknek van valamije, azért ő a felelős vagy az övé.
Gondozzák is?
Igen. Annak ellenére, hogy 4 gyerekünk van, és mondjam úgy 4 apró gyerek, közel 200 tulipánunk nyílt ki az udvaron, és évek óta ezek nyílnak. Igaz, hogy Kamilla a legkisebb, most egy néhányat meggyámbászott, de többnyire érintetlenek a virágok. A nagyszülőktől is kértem azt, hogy ne szakítsunk le semmilyen virágot, még a gyomot sem, tehát úgy az úton, csak úgy kedvünkre ne tépegessük, hanem simogassuk meg őket, és hagyjuk ott, mert ott szépítik a környezetünket. Ugyanis ők nem tudnak különbséget tenni, hogy most a kertből szakítom le a szépen nyíló tulipánt, vagy akár bazsarózsát, vagy épp a gyomot tépegetem össze, és így nagyon vigyáznak rájuk, és nem tépik le.
Jó kiskorban elkezdeni a környezet védelemre való nevelést, mert olyan sokan vagyunk, akik szennyezzük, hogy legalább az utánunk jövők azok tudják tisztelni és szeretni a környezetet. Mennyire követelőzők ezek a gyerekek?
Nálunk nincs ilyen gond. Ők tudják azt, hogy nincs, de meg is szokták azt, hogy nem követelőznek. Ha valamiük van, megosszák szépen a testvérek között. Van egy előnyünk is, hogy a baráti kör, meg mindenki azt tudja, hogy ide hoznak ilyen finomságot, édességet. Mi nem is annyira kell vegyünk. Azt megértik, hogyha egyszerre kapunk 5 csokit, abból 4-et félreteszünk, és 1-et megosztunk, hogy jusson máskorra is. Nem követelőznek úgy különösebben. Összegyűjtik szépen a pénzt, ami elhull, és akkor mondják, hogy nekük van saját pénzük, most vehetnek egy fagyit. Mi a fagyi alatt gyümölcsjoghurtot értünk, mert az nem annyira káros, hogy mondjuk úgy, és akkor ők elmennek a bódba, megveszik azt a 4 fagyit, vagy azt a 4 akármit, és hazajönnek, és ezt kérik. Viszont nagyon sok műzlinek nevezett dolgot veszünk, de igazából ezek természetes anyagokból készített pelyhek, tehát zab és búza és minden árpa, és ezeket kapják reggelire, tehát nekük a reggeli az már egy finomság.
Ez úgy alakult ki, hogy követelőztek, hogy vigyenek csak is kiflit ők is minden nap az óviba, és akkor elmondtam nekik, hogy a 4 csak is kiflinek az árából 1 kiló zabpelyhet tudok én nekik venni, és sokkal jobban járunk, hogyha bevásárolunk ilyen búzát, zabot, azt tejjel is mézzel összevegyütjük, és amikor rájöttek, hogy ez igazából sokkal jobb üzlet, nem is kérnek ilyen dolgokat. A másik pedig az, hogy sikerült arra ráébreszteni őket, hogy mekkora kincs az, hogy vagyunk, és hogy többen vagyunk, és mindennél többet ír az, hogy most kevesebb autóm van, vagy kisebb autóm van, mint de különben van rengeteg, mint a társamnak, mert mi van, akivel játszunk, és sokan vagyunk. És ugyanakkor, amikor követelőztek, elmondtam nekik, hogy kérdezzék meg azt az óvodás gyereket, akinek minden nap csak is kiflit és üdítőt csomagolnak, hogy itthon van-e az édesapja. Látja-e az édesapját, kergetőzik az édesapjával, és döntsék el, ha ők azt akarják, hogy csak is kiflit és üdítőt vigyenek, akkor elküldjük apukát, és hónaponta, 2 hónaponta fogjuk látni, és minden nap esznek azt, amit akarnak. És azóta mondják, hogy ha valami ilyen van valakinek, de neki nincs itthon az édesapja, tehát tudják ezt, hogy jobb ez így. A másik mindig elmondtam, hogy van pénzünk, mert nem mondhatom azt, hogy nem vehetem, mert nincs pénzem, mert akkor a gyerek rákérdez, hogy akkor miért veszem meg a kenyeret, miért veszem meg a cukrot. És azt szoktam mondani, hogy van pénzünk, de most arra nincs. És ezt annyira tudják, hogy én a 4-gyel bemegyek az üzletbe, és kijövök az üzletből. Szoktam mondani, nézni nézhetsz, látni láthatsz, kérni nem kérhetsz. És ezt kinézik, ha valami nagyon megtetszik, akkor azt folyamatosan kérik, és majd megkapják. Nálunk ebéd után kapnak többnyire édességet, és ha valamit csinálnak, ha valamit dolgoznak, csak úgy nem pottyan semmi az ölükbe. És ez így kialakult.
És én úgy tudom, hogy ezek a gyerekek dolgoznak és segítenek anyunak is, meg apunak is. A fiúk inkább apásak, és a lányok anyásak, vagy mindenki mindenkihez húzódik, tart?
Mindenki mindenkihez, és mindig ahhoz ragaszkodnak a legjobban, vagy azt hiányzik, aki épp nincs. Ha én tűnök el, akkor biztos, hogy édesanyánk hiányzik, ha édesapám tűnik el, akkor ő hiányzik. Tehát nem mondhatom azt, hogy különösebben valakihez ragaszkodnának. Tehát mind a kettőnkhöz egyformán ragaszkodnak.
Thank you.
Az anyuka lassan 8 éve, hogy naponta itt van a gyerekekkel. Nem hiányzik a munkahely?
Most már 7 év után úgy az igény megszületett bennem, tehát jó lenne kimozdulni. És volt is lehetőségem egy kicsit visszanézni ilyen továbbképző keretén belül az iskolába, és mikor hazajöttem, azt mondtam a férjemnek és édesanyámnak, aki közben vigyázott a gyerekeinkre, hogy hát én nem tudom eddig hol éltem. Hát végül is kijártam a kapun és jártam, de hogy az élet ennyire megváltozott, az egyszerűen kupán vágott. Mindig, amikor kimentem, akkor csak 4-ig számoltam magam körül, hogy mindenki megvan-e, minden rendben van-e. Néztem, de nem láttam, most pedig egyszerűen, hogy felgyorsult, hogy megváltozott, és milyen más világ van. Viszont egy öröm van bennem, hogy a 7 évet már betöltöttük, hogy ezt a 7 évet csak a gyerekeimnek tudtam szentelni, és csak ők voltak, és nem érdekelt sem továbbképző, sem tovább tanulás, sem a világ, semmi, csak a gyerekeim és a család, és ez olyan jó dolog.
Az apuka az elmúlt 7 évben mennyit volt a gyerekekkel?
Az én munkám is olyan, hogy nagyon korán kezdünk, egy kicsit tüzelünk, aztán haza tudtam jönni reggelizni, megint szaladtam vissza, megint egy kicsit tüzeltünk délben, megint együtt ebédeltünk, tehát ők folyamatosan láttak. Amikor elmegyek, akkor elkérdezek, melyek munkába, és mondják, hogy jó, de aztán gyere vissza, vagy ha elmegyek valahova máshova, akkor mondom, melyek városba, na jó, akkor aztán gyere vissza. De amikor a kapun belépek, és az udvaron vannak, akkor szaladnak szembe úgy, hogy vernek le a lábamról. Egy ilyen rossz szokásuk van, hogy kapaszkodnak a lábamba, és úgy kell vigyem, nincs is baj, de már akkora erejük lett, hogy borítanak fel. Na de mindig itt van valaki, amikor bejövök, vár, az a 4 gyerek kiábálnak, mindent dobálnak el, és jönnek segíteni, meg úgy megsegítenek, hogy sokszor az udvaron egy-egy deszkával forgolódok, csak hallom, hogy kop, egyet megüttem, kop a másikat, és mondom, álljatok félre, mert nem lehet szemem mindenhol, de ők kell segítsenek. Abból áll a segítség, hogy mindent vesznek el, mindenki fúr, mindenki farag, mindenki fest.
Mindig mindent keresünk, mert ahova letettük, azt ott nem kapjuk, még pedig egy perccel azelőtt még ott volt. Még elmondanám azt, hogy a mi családunkban nagyon fontos szempont és érték az, hogy egymásra figyeljünk és együtt legyünk, és ezt nem engedjük meg sem a pénznek, sem a reklámoknak, sem idegennek, semminek, hogy elszívja tőlünk ezt az összetartást, és ezt az egymás mellett való kiállást, és hogy azzal a gondolattal, hogy úgyis minden eltelik és elmúlik. Arra törekszünk, hogy a gyerekeknek is ilyen maradandó élményeket szerezzünk, és mint család, hogy mi erősödjünk és együtt legyünk. Tehát ez a legnagyobb szempont és legnagyobb érték a mi családunkban, és mindenki erre törekszik, és ettől megy minden olyan gördülékenyen, és minden olyan szépnek.
Sosem fordult meg a fejükben az, hogy külföldre menjenek? Én ahogy látom, olyan harmonikus családi életet élnek, olyan jól berendezkedtek, egy jajszó nincsen, egy panasz nincsen, pedig legtöbb fiatalban az van, hogy külföldre menjen dolgozni, jól megszedje magát, aztán valahogy lesz, esetleg visszatérnek, de nem mindig.
Hát dolgoztuk mi is külföldön, ott, mint minden erdélyi család, és rájöttünk arra, hogy jobb itthon. Kevesebb pénzét is, meg tudunk itt élni, és itthon vagyunk, és nem néznek úgy, ahogy néznek ránk odakint. Nem tudnak annyira megsérteni, és itthon is van munka. Én tudom, hogyha épp szabadságom vagyok, akkor is van munka, nem itthon, hanem máshol folyton hívnak, hogy ez kéne, az kéne. Tehát itthon is van munka, itthon is meg lehet élni. Most jó, hogy van, aki megszokta ezt a luxusabb életet. Nekünk így, ahogy van, jól van, nem hiányzik semmink. Tudunk költeni a technikára is ugyanúgy, mint más. Kocsink nincsen, de nem éreztük még eddig, most az a baj, hogy mivel, hogy 6-on vagyunk, már nem is tudunk akármilyen kocsit venni. De sose kívánkoztam úgy, hogy kint dolgozzak, amikor úgy ötlet jött, hogy gyertek ki dolgozni, mindig úgy jött, hogy az egész családot fogadjuk kinn egy ilyen tanyán, vagy bárhol, és mindig úgy jöttek az ajánlatok, hogy az egész családot ki.
Volt olyan lehetőségünk, két gyerekünk volt, hogy az egész családot kivitték volna, semmi dolgunk nem lett volna, csak egy tanyán éljünk, és jó fizetést kaptunk volna. Törvényesen papírok is, és amikor felszólítottak, hogy na, küldjük a papírokat, hogy intézzék a tartózkodást, akkor azt mondtuk, hogy hát azért miért menjünk másnak szolgálnak, ha itthon a magunk urai lehetünk, és amíg meg tudunk itthon élni, a mindennapi bekerül, addig nem megyünk el. És ez egy olyan jó érzés, hogy itthon álltunk meg. És azt, amink van, azt az itthon keresetünkből és az itthonülésből hoztuk össze. Volt lehetőség, volt csábítás, de maradtunk, és ez így a jó.
A baráti kör nem irigykedik? Mert én megvallom őszintén irigylem azt, hogy mindent így meg tudnak beszélni, a gyerekekkel ennyit tudnak lenni, és ilyen boldogok.
Nem szólnak semmit, tehát mindenki mondja, hogy hát jó nektek, szép nektek, de mindenki azt mondja, hát de mi nem mernük vállalni. Itt mindenkit próbálunk megfertőzni, hogy a gyerekek azok legalább 3 után kezdődnek, ha már gyereked van, legyen legalább 3, az 1-2 az nem gyerek. Egészségesebbek is, életképesebbek is, meg minden, már a negyedik most épp alszik, de ha nem biztos itt lenne az asztal tetején. Nekük így jó, mi mindenkit próbálunk meggyőzni, hogy ha már gyereket válasz, ne egyet vállalj, ne kettőt, többet, mindenkit próbálunk meggyőzni, hogy itt falun, főleg Gyergyóremetén jó az élet, ne álmodozzon nagyvárosba, mert azzal elveszít sok mindent, ezt a nyugalmat, ezt az életet, amit mi élünk, ezt csak itt lehet elképzelni. Egy nagy község, de még nem olyan nagy, hogy zűrzavaros élet legyen. Egy szép udvarral és legalább 4 gyerekkel.
Ha egy év múlva ide jövünk, akkor az 5. gyerekkel is találkozunk? Mert beszélgetésünk elején azt mondta László, hogy győzködi az anyukát.
Hát kértem tőle a 5 év szünetet, nőjön fel az első költet, viszont nem zárom ki a lehetőségét annak, hogy még fogok szülni. Végül is ember tervez, Isten végez, viszont azt szeretném, hogyha 5-10 év múlva, mert még akkor sem leszek olyan idős, szülni fogok akkor sem, ugye legalább 2-t.
Adja Isten, hogy így legyen. Köszönöm szépen, hogy részt vettek a műsorban.
Az elmúlt 17,5 percben a gyergyóremetei Balázs László és felesége Teréz válaszolt kérdéseinkre zenés portré műsorunkban. Hangfelvételünket 2008. június 21-én hallhatták a Közvetlenül című rovatunkban. Most Vojt Ági és Bodrogi Gyula énekel.
Így ketten, vabadabada, vabadabada, jó együtt, vabadabada, vabadabada, boldogan, babadabada, babadabada. Minkes ózunk, mink hovágy, csak ketten, babadabada, babadabada. Más senki, babadabada, babadabada. Én is te, babadabada, babadabada. Most megszűnt minden, nincs senki más. Én a csodás, boldog érzés, nincs magán, nincs többé szenvedés.
Első csúka döntő, érzi ezt egy férfi.
És egy nő,
így ketten,
vabadabada, vabadabada, jó együtt, vabadabada, vabadabada, boldogan, vabadabada, vabadabada, minkes anyunk, mink ovágy, csak ketten, vabadabada, vabadabada, más senki, vabadabada, vabadabada, Én is te vavadavada, vavadavada. Most megszűnt minden, nincsen ti más. Minden, nincsen ti más. Nincs más, mi ketten vavadavada.
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Születtem Kántor Teréznek magyar dédsébe, és átváltoztattam a nevem, mikor férjemhez mentem, Nagy Teréz vagyok.
Mióta él itt Tacson Teréz néni?
1930. március 1-től. Addig magyar dédsébe laktunk, onnan költözött ide a család. Apám vett 22 holt birtokot egy nyugalmazott református paptól. Mi a tacsi embert akkor ügyesebbnek éreztük, mint a décseieket, mert a tacsi emberek egy olyan tisztességes, tudó emberek voltak, azok tisztelték a nőket, nem vehetett el egy nő egy férfinak a háta meget. Soha. Mindig azt mondták, mikor mentünk valami, a liányok elől mennek. És a legények aztán jöttek hátul, persze. A templomba is az idősek előbb ültek, és a fiatalok év szerint sorba a padokba úgy ültek. Mindig. És a férfiaknál is. A konfirmált legényeknek karzat volt külön, oda nem mentek. És ahol volt az orgona felszerelve, oda mentek a fiúcskák, és a kántorral együtt énekeltek. A kislányoknak, a konfirmált leányok után ott a padjuk, de mindenkinek meg volt a helye. És senki soha nem cserélt el a másikat. Egy nagyon-nagyon szép rend volt. A szászokkal volt olyan, aki azt mondta, hogy nem jó. De mi családunkat a falu olyan tiszteletbe tartotta, mintha én nem is tudom, hogy egy fokkal nagyobbak is lettünk volna.
Akkor itt nem volt olyan gond, hogy önöket jövevénynek tartották, nem. Mert legtöbb faluban, ha beköltözik valaki, nem. Mindig jövevény marad.
Nem, és nem voltunk kisebbek soha. Felső szomszédban szászok laktak, az alsó szomszédban szászok laktak. Én a szász leánykákkal, mikor szükség volt, együtt is aludtunk. Ők is aludtak nálunk. Nagyon barátságosok voltak, de beszédet csak lopni lehetett. Ők nem akartak meg nagy, hogy tanulni meg szászul. Megkérdeztem, hogy ezt az ágyat hogy hívják, azt hogy hívják, csak beárulták, megmondták.
És megtanult szászul?
Nagyon kicsit, csak megértettem őket, de én nem tudtam nekik nagyon visszafelelni.
Itt a faluban tudjuk, hogy voltak bálok, külön szászbál is volt, külön magyar bál is, de még milyen hagyományok voltak?
70 tagú dalárda, ott én is a tagja voltam, és még a szopránban. Gyönyörűen énekeltem. Sok éneket tudok, csak hogy elveszítettem a hangomat, mert kaptam nagy tüdőgyulladást, és ebből visszamaradt, és rekedt a hangom, nem tudok énekelni. Tehát magamban most is dúdolászom az énekeket, a népdalokat, mindent, mert nagyon-nagyon szeretem. Voltunk egy lakodalomban, az unokámnak a lakodalmában, Gyergyószent Miklóson, ez 1-2 évvel. Ültünk az asztalnál, hát én már ugye nagyon öreg vagyok, és egyszer valaki hátulról átölelt engemet, egy nőszemély. Azt mondta, hogy csodálom magát, nagyon-nagyon csodálom magát. De miért? Jaj, azt mondja, egy ilyen idős korban így bírja, mikor olyan szépen muzsikáltak, úgy táncoltak, én még fel is állottam, és tapsoltam, és én is dúdoltam utána. Mondom, hogy kivel beszélgetek? Azt mondja, hogy a pincérnővel.
Mostanában van olyan, hogy a falubeliek összeülnek, énekelnek, vagy esetleg nyáron a kapuba kiülnek, ott beszélgetnek és énekelnek?
Nincs. De mikor mi fiatalok voltunk, a fiú kivált szombaton esténként, nyár alkalmával, kiültek a sánc illére, a sánc ki volt pucu az éppen, reggel 3 óráig énekeltek, hogy kitottuk az ablakot és úgy hallgattuk.
Akkor annak idején nem zavart senkit?
Nem. Hogyha helytelenkedtek volna, de ilyesmi nem létezett tacsú. Játszottak társasjátékot, hogy is mondták, parasztosan, és úgy mondom meg, ahogy volt. Egyik megbújt a másiknak az ölébe, és a másik a fenekire vágott valami olyas, hogy találja ki, és akkor azt mondták, hogy segbál. Úgy elvertek egy fiút, lehúzták a cipőket, csak a cipő talpával, nagyokat vágtak ki oda, hogy mehetett haza reggelik.
Teréz néni, mivel telnek a mindennapok?
Én olyan beteg vagyok most, hogy alig tudok járni itt a ház, még az udvarra sem megyek. Van, aki besegít reggel, minden reggel hoz nekem vizet, fát, szennyes vizet viszen. Üzletbe küldhetem, mert nekem van a vakintézettől szociális segélyem.
Mióta van ebben a helyzetben?
Gyengén születtem, és mindig erősödött a szemem. Iskolába jártam, 8 éves koromban. Megfogta apám a kezemet, és elvezetett a tanítóhoz, volt egy jó tanítónk, aki 27 évig tanított. Nekem egy 7 osztályos kitűnő értesítőm volt. Voltunk abszolválni román iskolába, abszolváltunk Galaszfalván. Én a harmadiknak jöttem ki, a harmadik tanulónak 9,54 század ponttal. Olvasni azért nem tudtam, én úgy, hogy én olyan folyékony, de egy kis részeket úgy elolvastam. Még az apró betűket is láttam.
Most lát valamit, Teréz néni?
Semmit. Egyedül vagyok.
Akkor gondolom, hogy egyetlen szórakozása a rádió. Mert amikor jöttünk, akkor is a Marosvásárhelyi rádió szólott.
Hát persze. Nekem egyetlen szórakozása. Jaj, úgy jönnek, engem nagyon-nagyon sokan felkeresnek, még megkínálnak tésztával, avval finom ételeket is, még azt is hoznak. Én máskülönben én magamnak még mostani tudtam készíteni. Valamikor régen nagyon sokat dolgoztam, akik jöttek ide a gazdába, hogy itt aludtak. Az én anyám segítségével főztünk nekik. Oda fel kellett kelni minden reggel 6 órakor. Mosdavizet szoktunk elállítani, neki törülközött mindenféle, és mikor elvégezte, akkor ugye itt az asztalnál, a konyhába volt az ebédlő. Itt az asztalnál. Itt ettünk együtt, nagyon-nagyon sokat dolgoztam. Mezei munkát is csináltam. Egyedül kapálni nem kapáltam. De szénátból, vagy kukoricaszedésből, vagy mikor volt a kollektív, hát vagonszámra levágtam a cukorrépát. Az uram kiásta, és én meg megpucoltam.
Az volt a meglepő, amikor ide bejöttünk Teréz nénihez, most járunk életünkben először itt önnél, de a hangunk után megismert, hogy László Edit vagy Sármási Bocska János jött.
És úgy örvendek, mikor hallom.
Mindig hallgatja a magyar adást?
Van eset, amikor hatik. Mikor van ez a kis Dénes műsora, nagyon szerettem, voltak benne olyan komikus dolgok, amit nagyon élveztem, mert szerettem. Inkább a Kolozsvárit hallgattam az délután, mert meghallgattam a rádióiságot, és azt ismételték délután, már az engem nem érdekelt. A Bukarestit is meghallgatom. A Bukaresti van 3-tól 4-ig.
Teréz néni, kedvenc műsora van-e a Vásárhelyi Rádióban?
Nem tudom, hogy melyik a kedvenc. Nekem mindegyik kedvenc. A Marosvásárhelyibe és a Kolozsváriba is. És ha valaki ide jön, akkor azonnal én lekapcsolom, de én szeretem. Nem is tudom, melyiket szeretem jobban. Férfiakat is, a nőket is, és mindenkit. Higgyék el nekem. És én olyan egyedül vagyok.
De én azt látom Teréz néni arcán, hogy annak ellenére, hogy most nem látó, és mondhatni, hogy magányos olykor-olykor a rádióval szórakozik, de boldognak látom én Teréz nénit. Nem panaszkodik, nem sajnáltatja magát.
Isten engem nem vert meg, csak próbára tesz. Én bírom a keresztet. Nekem volt egy boldog gyermekkorom máskülönben. Volt egy áldott férjem, aki nem engedte el a kezemet. Soha mindenki ismerte. Egy gyermeket szültem. 36 éves koráig élt. Erre már nem is tudok mondani mit. Mondja más a világ. Az egy olyan termetű férfi volt, magas, szélesvállú, rózsaszín piros arca, piros szája, kék szeme, göndörhaja, kérdezzék meg, így hazudok vagy nem.
Teréz néni, miért van az, hogy az emberek folyton panaszkodnak manapság? És Teréz néni azt mondja, hogy boldog volt, elfogadja Isten akarata az, ami történik Teréz nénivel, és nem háládatlankodik.
Én nem. Nekem mindenem megvan. Nekem mindenem megvan. Csak ami nincs, az nem lehet, és azt visszahozni nem lehet, a más azt hiszem megbolondulna, vagy nem is tudom, mit mondjak.
Én azt érzem, hogy akkora szeretet árad Teréz néniből. Ezt visszakapja az emberektől, akik idejönnek, visszaadják?
Nekem mindenki szeret. Nekem nincs ellenségem a faluban. Kivel nem tehettem én jót? Ameddig nekem minden volt az én kezemből, sohasem fogyott ki. Semmi, én mindenkinek mindenemet odaadtam. Most is, ha van.
A Tacsi 89 éves kántornagy Terézzel készült interjúnkat hallották az elmúlt 9,5 percben. A hangfelvétel 2011. március 27-én hangzott el a Falu Világa című műsorunkban.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Tóth Erzsébettel búcsúzom, a viszonthallásra.
Mandolina szól ide benn a szívem muzsikál. Jaj, alul ez a lágy szerenád rád talál. Nem tudom a nevedet se még, és mégis hívlak. Nem láttalak sosem, de azért tudom, hogy jó. Mandolin, ha szól ide benn a szívem muzsikál. Úrjai alul ez a lágy szerenád rád talál. Dalom, keresd meg, hogy ki ő száz határon át, vezess engem hozzá el. Olyan biztos ez az erő, ami hitelt ad, hogy valakinek önni kell. Mandolin, ha szól ide benn a szívem muzsikál. Jaj, alul ez a lágy szerenád rád talál. Nem tudom a nevedet se még, és mégis hívlak. Nem láttalak sosem, de azért tudom, hogy jó. Mandolin, ha szól ide benn a szívem muzsikál. Úrjai alul ez a lágy szerenád rád talál. Dalom, keresd meg, hogy ki ő száz határon át, vezess engem hozzá el. Olyan biztos ez az erő, ami hitet ad, hogy valakinek jönni kell.